Vallott szeretett testvéreim, most megkérdezném 56 zarándok társamat, akikkel egy héten át együtt voltunk Medjugorjéba, hogy miről beszélgettetek az este, odahaza a családban, egymás között vagy, akikkel találkoztatok. Azt hiszem, hogy távra nyílna a tekintetük, és azt mondanák, hogy plébános úr, nem tudod, hogy a szív bőségéből beszél a száj. Lehet valami másról beszélni, mint arról, amit láttunk, hallottunk, átéltünk. Ez úgy nézi, kedves testvérek, valamiféle törvény a léleknek egyfajta sajátos vonása. Mert valójában ugyanez történt ezzel a két tanítvánnyal is, akit az evangélista Kleofásnak és társának nevez. Olvastam egy tanulmányt, amely tanulmány azt mondja, hogy valószínű Lukács lehetett a másik, és mert ő örökíti meg az evangéliumot, és az evangéliumban ezt a történetet hát szerényen elhallgatja a maga nevét. A lényeg az, hogy amiről beszélgettek, az a lelki állapotuknak a lázmérője volt. Pontosan kijelezte azt, hogy miről is van szó. Mert hát valóban a mi beszédtémánk is mindig ugyanaz, amivel a lelkünk tele van, ami foglalkoztat, ami probléma. És ha kielemezzük, akkor kiderül, hogy ennek a két embernek a lelkében káosz, zűrzavar volt. 3 éven át hallgatták Jézus csodálatos tanítását, látták számtalan csodáját, látták, hogy miként gyógyította meg a sántát, a vakot, a bénát, ott voltak 3 halott föltámasztásánál. Ugyanakkor bíztak benne, Uram, mostanában állított helyre Izrael országát, teszik fel a kérdést, még a mennybe menetel napján is egyesek. Hát annyira bíztak benne, hogy ő lesz az a valaki, a zsidók várva várt messiása, aki végre megszabadítja a népet az idegen hódítók alól. Aztán jön a nagypéntek, a csúfos vereség, amikor látniuk kell azt, aki csodákat művelt, aki annyi emberen segített, hogy kiszolgáltatja magát, maga tehetetlenül, agyba főbe verik, megostorozzák, keresztre feszítik. Ott még azt is elmondja, hogy éli-éli lámásabak táni, Istenem, Istenem, miért hagytál el engemet? És aztán meghal a kereszten. Hozzá kell tenni azt is, hogy a kereszt az a legsúlyosabb bűnökért kiáró, legmegalázóbb kereszt volt. Amikor pár évtizeddel később Pétert és Pál apostolt végzik ki, akkor Péter apostolt keresztre feszítik, de Pál apostol, mivel római polgár, nem alázzák meg annyira, vele elegánsabban végeznek, ha szabad ilyet mondani, őt karttal lefejezik. Tehát maga a halál nem is megalázó üzenet volt, és érthető, kiábrándultak mindenből, és megpróbálnak visszaosonni, visszasonfordálni a normális emberek sorában, mert úgy néz ki, hogy ők 3 éven át valamiféle rémálmot kergettek, valami idealizmusnak voltak a megszállottai, valami olyasminek, ami aztán nem jött be. Mert hát lám, nagypénteken minden kudarccal végződött. Aztán érkeznek húsvét vasárnap reggel az első hírek, és még ráadásul asszonyoktól. Olyan személyektől, akik a törvény előtt nem tehetnek tanúságot, akiket és sok esetben a saját férjeik sem vettek komolyan abban a korabeli mentalitásban. És érthető, hogy ennek az lesz a következménye, hogy zűrzavar támad. Tehát a két ember azt gondolja magában, na el innen, ez most már több a soknál, hagyjuk az egészet, felejtsük el, kezdjük újra abba hagyott életünket. A két menekülő ember társaságába kerül a harmadik személy, aki Jézus, de ők nem ismerik föl, mert ahogy írja az evangélista, látásukban korlátozottak voltak, és elkezd velük beszélgetni. Ezek az emberek minden kérdésre őszintén válaszolnak, és a többi már ismerős, Jézus veszi át a szót, mindent megmagyaráz az írásokban, ami róla szólt, mert hát az írások erről szólnak, és ezt ők lángoló szívvel hallgatják. És aztán eljön az este, amikor a vendég tovább akar menni, ők marasztalják, asztalhoz telepednek, és akkor történik egy olyan csodálatos dolog, amire senki nem számított, és ez nem véletlenül van benne az evangéliumban. Jézus kezébe veszi a kenyeret, és azokat a szavakat használta egész biztosan, amelyek az utolsó vacsorán testét és vérét kiosztotta, azaz megalapította az oltári szentséget és a szentmisét. És a kenyértörésben, a gesztusban és a szavakban fölismerik, hogy ő az, és tűnik rögtön. Ők meg örömmel, nem várják meg a reggelt, azonnal visszasietnek Jeruzsálembe, elújságolni, hogy találkoztak az Úrral, de már ott is hangyaboly, felbojdult, még a kaptár az egész, hiszen érkezik Péter, és elmondta, hogy ő is találkozott a föltámadott üdvözítővel. A kérdés az ezek után, kedves testvérek, hogy mi a számunkra megfogalmazható üzenet, amit itt és most jó lenne magunkévá tenni. Én mindenek előtt egy történetet mondanék el, mely történetet Anthony de Mellónál olvastam, és nagyon-nagyon ide talál. Azt írja Anthony de Melló atya, hogy egy ember eltévedt a sivatagban. És a történetet később barátainak a következőképpen mesélte el. Teljes kétségbeesésemben nem találtam a sivatagból a kivezető utat, és akkor letérdeltem végső kétségbeesésemben, és kértem az Isten télden állva, hogy segítsen, vezessen ki a sivatagból. És a hallgatói azt kérdezték, és segített az Isten, meghallgatta imádat? Dehogy hallgatta, meg hangzott a válasz. Nem tudta meghallgatni, mert nem sokára később megjelent egy kutató, és megmutatta, hogy merre kell mennem. Értettük, ugye? Nagyon sok ember a kézzel látható valóságot is kimagyarázza. Például magyarázza. Hát a lelkünknek meg kell lennie annak a töltetnek, ami megkívántatik, hogy valóban ráérezzünk az isteni üzenetre. Ez az utazó semmit sem fogad fel a valóságból. Ha ő télden állva kérte Isten, és jött egy arra járt egy kutató, nem hiszem, hogy véletlen volna. Most a két tanítvány nem így tett, mint ez az ember, aki eltévedt a sivatagban. Ez a két tanítvány tudta azt, ami számunkra fontos üzenet, és ez volna az első, hogy Jézus mindig úton van. Jézus mindig úton van, és jegyezzük meg, hogy keresi a keresőket. Keresi a keresőket. Mert aki keres, az tisztában van azzal, hogy nem elég önmagának. Nem tud megválaszolni minden kérdést. Nem tudja megválaszolni életének a nagy problémáit, nem tudja megoldani a nagy gondjait, és ezért folyton keres. És ez olyan fontos számunkra, hogy Jézus keresi a keresőket. Ez a két ember, Kleofás és társa is, kereső emberek voltak, keresték a kiútat, a megoldást, életük nagy kérdése összeomlott, és akkor tovább kell lépni, mi legyen, és Jézus melléjük szegődött. Ez nagyon jó üzenet. A kereső ember vagyok, ha folyamatosan kutatom az igazságot, keresem az életben a helyemet, keresem az élet kérdéseire a válaszokat, akkor Jézus mellém áll, rám talál, mert ő folyton keresi a keresőket. Ez volna tehát az első üzenet. Ő minden őszinte keresőt megszólít, minden őszinte kereső mellé odaáll, és ha hallgat rá, akkor segít is megtalálni minden nagy kérdésre a választ. Második nagy üzenet, de ez egyben picikét veszélyes üzenet is, hogy akit megszólít az isteni szó, annak lángolni kezd a szíve. Ez egy különös érzés. Az ember úgy érzi, hogy minden szó, amit hallgat, úgy balzsammal tölti el a szívét, olyan jó esik a lelkének, úgy megolajoz mindent. És ilyenkor az Istenre szomjas lélek csak úgy issza a szavakat, mint a szivacson a vizet. És azt is hisszük, és hiszi sok ember ilyenkor, hogy lépbe jutott. Ez történik azokkal a testvéreinkkel, akik egy közömbös élet után, egy Isten nélküli élet után, egy Isten életükből kirekesztő élet után, mert a lélek mindig vágyik Istenre, a szomjúságnak adott pontján összetalálkozik egy ilyen meglobbant, vagy nem meg, lehet meghibbant is, de legtöbbször meglobbant szektás prédikátorral, és az megpöccint valamit a lelkében, mert a lélek szomjas Istenre, és akkor születnek az ilyen blabla hitvallások, hogy megtaláltam az igazságot, jehovista leszek. Megtaláltam a szent lelket, bűnkőrtista leszek. Rájöttem, hogy az anyaszentegyház engem becsapott. Hát elmegyek, nem tudom melyik szektába. Ismétlem, az Istenre szomjas lélek az lángol, amikor Isten igéjét hallgatja. És ehhez akkor hozzá kell idéznem azt, amit hallottunk az evangéliumban, és újraolvasom, és ez szomorú valósága a történetnek, amikor asztalhoz ültek, kenyeret vett a kezébe, megáldotta, megtörte, oda nyújtotta nekik, és erre megnyílt a szemük, és fölismerték. Lángolt a szívünk korábban, semmit föl nem ismerve mentünk a lángoló szívünk után, de ez a két ember a kenyértörésben fölismerte Jézust. Mi a kenyértörés? Az utolsó vacsora megjelenítése. Mi a kenyértörés? A szentmise. Ez az első neve a Bibliában, annak a szentmisenek, amit mi megülünk, megünnepünk. Mi a kenyértörés? Krisztus valóságos teste és vére, a kenyér és a bor külső színe alatt, amit oltári szentségnek mondunk. Ezért merik kimondani a mi anyaszentegyházunk, hogy a tévedhetetlen úton jár. Mert nem csak azt az igét nyújtja, ami ugyan lángra gyújtja a szívünket, de az még lehet zsákutca is. Elvezet a kenyértörésben fölismerhető Krisztushoz. És ott van Krisztus, ahol van kenyértörés. Ahol nincs kenyértörés, nincs szentmise, ott lehet lángoló szív, de az még a tévedés útjának az előszobája is lehet. De ha ez a lelkesedés, szívünk lángra lobbanása, gyúlása a kenyértöréshez vezet, akkor azt a Jézus vezette út, és Jézus vezette őket oda el, nem maguktól mentek el, nem maguktól mentek oda. Egy nagyon lényeges üzenet, kedves testvérek, hogy a szó, a szívünket lángra lobbantó szó és a kenyér együvé tartoznak. Ez minden időben a hívők tápláléka. A szó és a kenyér a szót a kenyértől nem lehet elválasztani. Az isteni szó hívja létbe a kenyeret, és a kenyér táplálja a lelkünket, ugyanúgy, mint a szó. Ó Isten igéje, a kenyér az oltári szentség, Krisztus teste. A kettő együtt jár, a kettő feltételezi egymást, együtt a teljes igazság. Ha valamelyik hiányzik, csak kenyér van és nincsen szó, vagy csak szó van és nincsen kenyér, nincs Krisztus teste és vére, ott akkor Jézusnak az akarata szenved csorbát, mert ő azt mondta, ezt cselekedjétek az én emlékezetemre. És a harmadik üzenet, a tanítványok nem ártak meg a felismeréséről. Nem folytatták útjukat, visszafordultak. Elmesélték, átadták élményeiket. Megosztották a felismerésnek az örömét. Már nem lényeges, de néha visszajelzés is érkezik egy-egy ige hirdetésre, hogy hát plébános úr, nagyon megmozgatott ez az a gondolat. De a szemek is néha elárulják, hogy egy-egy szó igazán célba jut. Mentázáshoz is járulunk, ami annak a jele, hogy fölismertük a kenyérben a föltámadt Krisztust. Krisztusban szeretett testvérek, ezzel nem lehet mindennek vége. Valójában ettől a pillanattól kezdődik a mi küldetésünk. Az ige hirdetésben megpróbáljuk meggyújtani szívünk, lelkünket, hogy az ég ilyen lobogjon, lángoljon, a szentározásban fölismerjük azt, aki lángra lobbantotta a szívünket, vele táplálkozunk, és attól a perctől kezdve küldetést kaptunk. A szentmise végén ezt mondja a lelkipásztor, a szentmise véget ért, menjetek békével. De mondhatná azt is, a szentmise véget ért, küldetéstek van, menjetek, vigyétek az örömhírt. Ez mind-mind benne van. Igen, minden szentmise végén küldetést kapunk. Anya Szent egy házunk szolgája által visszaküld oda, ahonnan jöttünk. A lángoló szívünkkel és az eukarisztiában fölismert Krisztusnak a szeretetével érkezzünk haza, érkezzünk vissza a munkahelyre, érkezzünk haza a lépcsőházba, az utcába, a baráti körbe, és megpróbáljunk meleget, békét, szeretetet, örömet, megbocsátást, jóságot vinni közéjük. Mert az őskeresztényekről ezt mondták a többiek, látjátok, mennyire szeretik egymást, és irigykedtek rájuk. Hát ezt próbáljuk meg, kedves testvérek, a mai vasárnap. És minden vasárnap. Az ige hirdetés gyújtsa lángra a szívünket, a szentáldozásban ismerjünk rá arra, ha valakire, aki szívünket lángra lobbantotta, és az ő küldöttjeiként érjünk vissza a hétköznapok valóságába, és ott tegyünk tanúságot a föltámadt üdvözítőről. Amen.